Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Csaknem 180 ELTÉ-s hallgató fejezte be a Hungarian Startup University program első fél évét. A tavaszi szemeszterben a legjobb 10 ötlet továbbfejlesztésén csapatokban dolgoznak a hallgatók. Badinszky Áron, az Állam és Jogtudományi Kar PhD hallgatója projektjében egy olyan fejlesztésen dolgozik kutatótársaival, amely a mesterséges intelligencia segítségével készít végrendeletet. Műsorunkban most erről hallhatnak. Badinszky Áron mellett az Inforádió vendége volt Parti Tamás, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettese is, aki e speciális jogi terület szakértőjeként osztotta meg véleményét a projektről. Kezdjük a kályhától. Mi dolga van a mesterséges intelligenciának a végrendelettel, ami egy nagyon emberi dolog, mert hát az ember szokott meghalni. Badinszky Áron.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen ezt a kérdést. Az én olvasatomban a mesterséges intelligencia az már egy olyan terület, egy olyan jelenség, inkább azt mondanám, ami az életünk legtöbb területére betört, hogy tudunk róla, hol nem. És az a helyzet, hogy a jogi hivatást és a jogászi hivatásba tartozó munkákat is egyre inkább kezdi átszűni. Most elég csak mondjuk arra gondolni, hogy például Amerikában már a hatalmas esetjog kutatására használnak olyan alkalmazásokat, olyan szoftvereket, amik kifejezetten segítenek mondjuk egy ügyvédbojtár számára összegyűjteni egy adott esetre tartozó gyakorlatot. Tehát mondjuk beéri azt, hogy emberölések ilyen típusú körülmények között, és akkor nem kell átolvasni a könyvtárban, meg az ilyen lerakatokban rengeteg mappát, stb.,
gyors,
hanem összeszedi neki pikpak a mesterséges intelligencia alapú. Lehet, hogy olyan információkat is összeszed még, ami nem releváns, de az már az emberi faktor, hogy ezt kiválogassuk belőle, de sokkal nagyobb kapacitásai vannak olyan területen, aminek az emberi, amivel kapcsolatban az emberi agy, ez egyszerűen korlátozott, nem tudunk megjegyezni egyszerre, mint tudom, 10 millió ügynek az iratát részleteiben, és a mesterséges intelligencia például képes arra, hogy összeszedje, rendezze nekünk trendeket, fedezzen föl benne, és egyébként a jogászi hivatás, igazságszolgáltatás területein is már például Amerikában, de Európában is egyre inkább jönnek be például olyan prediktív mesterséges intelligencia alkalmazások, amik lehetővé teszik mondjuk azt, hogy egy bűnelkövető esetében visszaesési valószínűségeket számoljanak. Csak hogy így a legelejétől kezdjem. És hogy a végrendeletekkel kapcsolatban milyen szerepe van a mesterséges intelligenciának, amikor az valóban egy intim privát nyilatkozat, amit ahogy én is legutóbb tájékozottam róla, most pont a MOK kimutatásai alapján 10-ből egy embert ez Magyarországon végrendeletet. Ez a legfrissebb, amit találtam. Tehát ott van 9 ember, aki vagy teszte, soha nem látjuk, vagy soha nem kerül elő, vagy egyáltalán nem is tesz. Mi most a projekt keretében egyébként erre is keresünk válaszokat, hogy miért nem. De azt feltételezzük, hogyha lenne rendelkezésre álló alkalmazás, amivel elő lehetne állítani egy formailag tökéletes végrendeletet, majd erre szerintem később kitérhetünk, akkor azt egy otthon kényelméből elkészítve mi létre tudnánk hozni egy olyan biztonságos teret a felhasználó számára, ahol az a 9 ember is akár neki láthatna a végrendelt készítéshez, úgyhogy közben nem kell attól félnie, hogy kiszolgáltatja mondjuk az intim szféráját teljesen. Bocsánat, a nagyon terjengős válaszért.
Nem, világos, innen kell elindulnunk, mert ez a kérdés egyrészt rettenetesen divatos, másrészt borzasztóan félelmetes, mert a ChatGPT kapcsán most találkozunk vele először, hogy mit tud a rendszer. Másrészt szakemberek ülnek itt. Parti Tamástól kérdezem, eddig stimmel a közjegyzők hivatásszerűen készítenek végrendeleteket, tehát látják, igen, hogy működik.
Tehát, hogyha a végéről kezdjük a felvetített témákat, akkor rögtön szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy az intimitás az nem az alaki, tehát nem a formai kellékekben mutatkozik meg, hanem a tartalomban. Tehát itt a szóban forgó alkalmazás kapcsán, itt formai kellékekről van szó, alakiságról van szó, ami a végrendeletek esetében kifejezetten egyszerű, azért, hogy a leglaikusabb alany is tudjon készíteni magának egy végrendeletet otthon, hogyha akar.
Tehát könnyű hozzá alkalmazkodni.
Szándékoltan egyszerűek a jogszabályi feltételei a végrendelet készítésének. De örülök, hogy följött a ChatGPT, ugyanis talán a hallgatók előtt ismert David Katz és Michael Bommarito kutatópáros, akik nagyon régóta foglalkoznak jogi adatbázisokkal, és ők legutóbb azzal kísérleteztek, hogy az általános ügyvédi vizsgára ráengedték a ChatGPT-t, a 3-ast, illetve a 4-est is. És azt tapasztalták, hogy míg a 3-as az már elég jól teljesített, mert az egyel előtte előző variáció sehogy, a 3-as már elfogadhatóan, tehát nem, még mindig nem megfelelően, de a 4-es a 7 területen, A 7 területből 5 területen már fölülmúlta a humán vizsgázókat. Na most, hogyha az ember ismeri ezeknek az alkalmazásoknak a működését, hogy van egy óriási, elképzelhetetlenül nagy adatbázis, amint betanulnak ezek a neurális hálók, és elképzelhetetlenül szofisztikált statisztikai elemzésnek vetik alá a szöveget, akkor igazából az lepné meg az embert, hogy nem sikerül egy ilyen vizsgát teljesíteni ennek a rendszernek. Csak hogy a saját tapasztalataimat is behozhatom egy kisebb társaságban, ahol többféle tudományterületről több kutató is szerepel. Mi teszteljük november óta ezeket az alkalmazásokat. És egyöntető a véleményünk abban, hogy olyan, mintha egy olyan titkárnőnk lenne, akinek internetnyi könyvtárhoz van általános hozzáférése, és egy értelmesen föltett kérdésre egy koncentrált információ halmazt rak elénk, ami szakértői szinten tovább gondolásra és további csiszolásra, alakításra szorul. Tehát mi valamennyien ezt tapasztaljuk, de ez hozzátartozik az is, hogy egy laikus például egy genetikai elemzéssel kapcsolatos kérdést tesz föl ennek az alkalmazásnak, akkor valószínűleg olyan információkat rak elé, ami jelentősen meghaladják az ő addigi ismereteit. Tehát mivel már ezek is meghaladják az ismereteit, nem fog tudni különbséget tenni egy szakértői szintű vélemény és egy általános ismeretterjesztés között. És igazából ez a nagy probléma.
Mennyire fontos a kérdés értelmes feltétele a mesterséges intelligenciának?
Nagyon fontos, ezt bárki megtapasztalhatja. Ez ugyanolyan, mint a való életben is szoktuk mondani, hogy egy rossz kérdés többet árt, mint egy rossz válasz. Ha a kérdés nem tudja jól kommunikálni a kérdező írásban vagy szóban, akkor nagyon nagy eséllyel nem fog jó választ kapni.
Amikor végrendeletet írunk, akkor ugye nem kérdéseket teszünk föl, én még ugyan sosem írtam, de most elkezdek gondolkozni ezen, hanem vágyakat fogalmazzunk meg az utánunk következő jövőre nézve, amikor mi már nem leszünk. Ezt hogy tudja kezelni a mesterséges intelligencia? Badinszky Áron.
Az egész projektünk célja, egyébként egy hónapja indult ez egy ilyen magyar egyetemeken elindított program, az NKFIH indította, de most már az Express Innovation Agency vette át, már 2 éve fut az úgynevezett Hungarian Startup University program, aminek a keretében kapunk arra lehetőséget, hogy startupokat építsünk. És az erre a fél évre vonatkozó projekt szakasz az, hogy akkor egy meglévő ötletet vigyünk át a gyakorlatba legalább olyan szinten, hogy egy alapvető működésre képes legyen. És a mi csapatunknak lett ez a témája, amivel úgy láttuk, én ugye jogász vagyok, PhD kutatási, mert egyébként pont mesterséges intelligencia területén végzem, kicsit más területem, de hogy így adott volt, hogy jogi témával szeretnék csapatot alkotni, és a végtekintve most így a magyar jogrendszernek az általam ismert részét, az öröklésjog az egy elég kompakt terület, 100 szakasz van a polgári törvénykönyvben az öröklési jog témájában, azon kívül néhány jogszabály, és úgy gondoltam, hogy tehát nem is a végrendelt írás volt az alapvető cél, hanem nézzük meg azt, hogy milyen területekre lehet a mesterséges intelligenciát, amik hozzám közel áll, a csapathoz is közel áll, és a jogot összekapcsolni, és ez egy kézenfekvő témának tűnt. És hogy a kérdésre válaszoljak. Most az a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan alkalmazást, ez nem egy telefonos alkalmazás, hanem inkább egy platform, ami képes arra, hogy paraméterekből, úgymond vágyakból, vágyelemekből összeállítson egy magyar nyelv szabályainak és egyébként egy értelmes szövegnek megfelelő gondolatsort. Ugye egy végrendelet, az de facto, jó esetben így néz ki, hogy vannak kötelező formai elemek, amit elnökhelyettes úr is említett. Azoknak a megsértése az ugye megtámadhatóságot, aztán megdőlést eredményez, és vannak tartalmi feltételek, amiket a jog pont azért nem cizellál, mert szabad, tehát hogy ugye pont olvastam egy nagyon jó tanulmányt, azt is a MOK tette közzé, hogy a végrendeltek sokkal sérülékenyebbek, hogyha nagyon konkrét dolgokat fogalmazunk meg, mondjuk egy értékpapírszámot írunk bele a végrendeletünkbe, aztán kicseréljük, eladjuk, stb. Tehát, hogy változik a tartalma. Az a lényeg, hogy vannak olyan emberi vágyak, olyan emberi döntések, amik nagyon jól transformálhatók mesterséges intelligencia segítségével végrendeleti szöveggé, úgy, hogy maga a megfogalmazója a végrendeletnek, csak ennek a vágynak, vagy a gondolatnak, vagy a szükségnek az elemeit írja le. Mi most ezen dolgozunk, és nem állítom azt, hogy 100%-ig biztosan meg tudjuk valósítani, most azt állítom, hogy mi azon vagyunk, hogy ez így legyen, és azon dolgozunk, és hogyha így lesz, akkor nagyon-nagyon fogunk örülni. Én nagyon bizakodó vagyok, mert eddig úgy néz ki, hogy sikerülni fog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában további érdekességeket hallhatnak arról, hogyan használható fel a mesterséges intelligencia a végrendelkezésnél. Parti Tamás, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettese a többi között arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia statisztikai szövegelemzést végez a tanuló adatbázisa alapján. Hozzátette, a végrendelet alaki kellékeinek digitalizálására egy egyszerű szakértői rendszer is elegendőnek bizonyulhat, amelyet már a 70-es évek óta alkalmaznak. Parti Tamás arra is kitért, a végrendelkezésnél nem az alaki kellékek megléte, hanem a tartalom okozza a legtöbb problémát.
Minél több a mesterséges intelligencia közben jöttével készített végrendelet, mint hogyha én az akaratomat egy szövegszerkesztővel a lehető legszabatosabban leírom, annyira, amennyire tőlem telik. És nincs a rendszerben mesterséges intelligencia, az nem lehet ugyanolyan jó?
Lehet ugyanolyan jó, tehát az akaratának a kifejezése az ugyanolyan jó lehet, sőt, lehet, hogy sokkal érzékletesebben a saját szavaival. Ugye a végrendeletek sokszor nagyon személyes nyilatkozatok, tehát hogy azért nem egy felsorolást tartalmaz, mint egy list, hogy akkor ezt annak, stb. Viszont sokszor magánemberek, amikor tesznek végrendeletet, azt mondják, hogy hát utána jártam, ha leírom kézzel a végrendeletemet, aláírom, az kompakt, hogyha az előkerül a hagyaték eljárás során, akkor az akaratom érvényesül. De mondjuk, ha több labból álló végrendeletet tesznek, nem számozzák be. Rossz helyen írják alá, nem írják alá, nem úgy keltezik, ahogy a jogszabály előírja, és rögtön, hogyha van egy olyan rokon, aki úgy érzi, hogy kimaradt mondjuk a végrendeletből, vagy valamilyen érintett, megtámadja, és meg tud dőlni az a végrendelet egészen könnyen. Na mi most ezt biztos, hogy ki tudjuk küszöbölni.
Tehát úgy kell elképzelni, hogy a mindenkori jogszabályok mindenkor aktuális állapotát fogja figyelembe venni a mesterséges intelligencia, és nem biztos, hogy így lesz, de akkor pirossal beírja, hogy tessék megszámozni a lapot.
Sőt, nem csak, hogy beírja, hanem van tehát a végrendeleteket elképzeljük, van egy olyan rész, ami sablonizálható, úgymond. Tehát az, hogy mikor kelt, hol kelt ez a végrendelet, az, hogy ez egy végrendelet, az, hogy ki és a többi, azok kvázi fix adatok, ami az elején, aláírás, panel, stb. Tehát, hogy ezeket nem is, tehát ezt nem is feltétlenül minden egyes ügyre egyedileg kell, ez egy mesterséges intelligencia nélkül is megvalósítható most is. Magyarországon is van például olyan úgymond versenytársunk, vagy potenciális versenytársunk, olyan ügyvédiroda, aki kínál ilyen formanyomtatványokat, már megírva. Ehhez nem kell mesterséges intelligencia, az ahhoz kell, hogy mi gondolatelemekből létrehozzunk olyan folyószöveget, amiből a végrendelkező akarata egyértelműen kiderül, és ezt ne neki kelljen a saját kezével leírnia, vagy megkérni valakit, hogy írja le, hiszen beszéltünk arról, hogy a végrendelet tartalma igen intim. Ugye a magyar jogszabályok szerint jelenleg, hogyha valaki számítógéppel leír egy végrendeletet, majd kimegy az utcára és két embert megkér, hogy légy szíves, tanúzzátok ezt le. Nem is kell azt tudniuk, hogy ők végrendelet tételénél működnek közre, azt kell tudni igazolni, hogy az, aki oda nyomta eléjük a papírt, az ő.
Az aki.
És hogyha ezt megteszi, akkor ő minden további információ kitárulkozás nélkül, úgy, hogy a rokonaival nem beszélte meg, hogy mi lesz a tartalma, tehát nem lesz a családi ebédnél ez téma, akkor tud egy érvényes végrendeletet tenni. Hogyha tovább megy, akkor mondjuk elmegy a MOK-hoz, vagy egy közjegyzőhöz, leteszi közjegyző illetétbe, elmehet egy ügyvédhez is, ott is van, az ügyvédi kamarának is van nyilvántartása. Innentől kezdve már rajta, hogy milyen plusz garanciákat akar, de egyébként jogilag megáll ez a forma, amit felvázoltam.
Gondolatelemek kifejezés ütötte meg a fülemet. A mesterséges intelligencia tudjuk ma, hogy a gondolatelemeket hogyan fogja értelmezni? Mi az, hogy gondolatelem? Parti Tamás.
Én eleve ellene vagyok minden antropomorfizáló megközelítésnek, tehát
azért kérdeztem, mert most mi így képzeljük el a mesterséges intelligenciát, hogy ez egy nálunk sokkal-sokkal okosabb ember.
Ez egy hiba. Tehát az antropomorfizáló megközelítések azok okozzák a legtöbb gondolati torzítást ezzel kapcsolatban. Itt egy nagyon, de nagyon szofisztikált statisztikai alapú szövegelemzésről van szó, tehát semmilyen érzelmet nem fog kifejezni, hanem azt a statisztikai átlagot fogja prediktálni egy értelmes kérdésre, ami a tanuló adatbázisában szerepel.
Így van.
Tehát nagyon érdekes volna tudni, hogy egyrészt neurális hálóról van itt szó, tehát gépi tanulásról, vagy pedig egy egyszerű szakértői rendszerről, mert az, hogy a végrendeleteknek, hangsúlyozom, az alakikellékeit, azt digitalizáljuk, az nem igényel önmagában egy neurális hálót, ahhoz egy egyszerű szakértői rendszer is jó, amit már a 70-es évek óta alkalmaznak, és most is kiterjedten alkalmazzák, mert hangsúlyozom, itt alakikellékekről van szó, és erről szól a cikk is. A végrendelkezésnél nem az alakikellékek megléte okozza az alapvető problémát, hanem a tartalom. A tartalom pedig mindig egyedi, és nagyon egyedi. És az egyedi gondolkodást statisztikai átlagok mentén biztos, hogy nem lehet leképezni. A statisztikai átlag az mindig az általános nagy átlagot jelenti. Van egy kedvenc mesterséges intelligencia viccem, elmondhatom néhány szó. Hogy az Emmi bemegy egy kocsmába és kér egy italt. És kérdezi a kocsmáros, hogy na és milyen italt. Erre azt mondja az Emmi, hogy mindenki. Na most, mi nem azért járunk, nem azért megyünk be egy ilyen helyre, hogy azt ígyuk, mint mindenki, hanem azért, mert azt szeretnénk, amit mi akarunk. A vicc az nagyon jól kifejezi ennek a jelenségnek a lényegét. Azok a predikciók, azok a szövegpredikciók, amiket tapasztalunk a ChatGPT-t vagy a GPT-4-est használva, azok tulajdonképpen azt jelentik, hogy a tanuló adatbázis alapján, ami egy óriási adatbázis, és minél nagyobb, annál pontosabb lesz ez a predikció. Itt külön kérdés, hogy a magyar nyelv, mint önmagában kicsi nyelv, tehát hogyha minden magyar nyelvi információt, illetve adatot feldolgozunk, akkor is sokkal kisebb lesz, mint amin a ChatGPT tanult. Tehát, és ez pedig még bizonytalanabbá teszi az eredményt. Tehát az a kérdés, hogy milyen lesz a tanuló adatbázis ezeknél a végrendeleteknél. Nagyon figyelni kell arra, hogy itt nem tartalmi megfelelőségről van szó, ami fontosabb, hanem alaki megfelelőségről lesz szó, ami ugye a törvényekből kikövetkeztethető, tehát pontosan, hogy számozott lapok, aláírás, kell-e tanú, vagy nem kell tanú, de a végrendelkezésnek nagyon sok fajtája van. És a végrendelet nem pusztán abból áll, amit a polgári törvénykönyv a végrendeletről ír. Miért? Mert amikor öröklünk, vagyont öröklünk. Innen pedig átköt az öröklési jog a vagyonjog területére, ami átköt egy másik területre, a kötelmi jog területére, és pont a digitalizáció miatt átköt a személyiségi jogok területére is. Ez egy másik vonal, erről is beszélhetünk, hogy hogyan merülhet az föl, hogy személyes adatokkal idézőjelben fizetünk bizonyos szolgáltatásokért. Tehát a jog az egy borzasztóan összetett terület. És attól, hogy a végrendeletnek az alaki, hangsúlyozom, az alaki kellékei, tehát hogy mitől lesz érvényes egy civilnek a saját kézzel írott végrendelete, és mitől nem, az egy nagyon egyszerű kérdés ahhoz képest, hogy mi legyen benne a végrendeletben, tehát a tartalom. Azon kívül kevesen tudják, az elektronikus ügyintézéshez szóló törvény, az tartalmaz azt a szakaszt, hogy a családjogi és öröklési jogi dokumentumokat nem lehet kizárólag digitális alapon előállítani.
Tehát magyarán megcsinálni lehet, majd ki kell nyomtatni?
Mindenképpen kell egy másik forma, ez a papír alapú forma, és ez egyáltalán nem véletlen, hogy ez a szakasz benne van ebben a törvényben. Ezt annak idején az elektronikus aláírási keret irányelvből emelte át ez a norma, és azóta is megőrzik, és ennek is megvan az oka, hogy miért, de az egy hosszabb kifejtést igényel.
De ha jól értem, akkor ez a tervezett fejlesztés vagy termék, ez csak az alaki jóságára koncentrál a végrendeletnek, mert a tartalmi jóság az embertől függ.
Nem csak, hogy embertől függ, hanem minden esetben, ahogy elnök helyettes úr is mondta, különböző. Amit mi úgy látunk, hogy tudunk biztosítani jelenleg, és ebben én egész biztos vagyok, az, hogy tartalmi ellentmondások nem fognak tudni belekerülni a rendszerbe. Mondom, mindenkinek a figyelmét szeretném felhívni, hogy én úgy tekintenék erre a projekt, hogy ez egy kísérleti projekt, ami hogyha működik, akkor csodálatos irányokba tudunk tovább menni. Én nagyon bízok benne, mert nagyon jó csapatunk van, működni is fog. Biztos, hogy időigényes lesz, és nem látom azt most, hogy mondjam, valószínűleg, hogy ez mondjuk 3-4 hónapon belül végleges formájában, hiszen amit említett, és hogy iszonyatosan szertágazó egy végrendelt tartalma, több jogterületet érinthet, és ezt mi látjuk is. Mi azt szeretnénk tudni megnézni, hogy képes-e a mesterséges intelligencia magyar nyelven olyan vállalható jogi szöveget, idézőjelben mondom, alkotni, amikkel utána tudunk tovább gondolkozni.
De például az, milyen tartalmi ellentmondások kiszűrésére lesznek? Mert azt mondom, hogy szép, szorgalmas fiam örökölje piros színű Ferrari, majd a következő mondod, de leírom, hogy az a kurafi nem örökölhet piros színű Ferrari, tök azt látni fogja, hogy hát itt valami nem stimmel? De ez egy nagyon
ebben
egyszerű.
Bízunk benne, hogy ezt látni fogja, ezt meg tudjuk valósítani, és tehát, hogy sokszor előfordulhat az, hogy ugyanazt a vagyontárgyat mondjuk odaadja valaki több embernek, írja a végrendeltét, és az első oldalon. Tehát, hogy most például ilyen tartalmi, vagy hogy olyan emberre próbál hagyni valakit, aki mondjuk korábban szerepelt úgy, hogy kitagadás, vagy kizárás formában megemlékezett róla. Tehát, hogy mondom, mi is dolgozunk ezen, rengeteg terület fejlesztés alatt van, a jogot próbáljuk leképezni 0-1-es, tehát úgymond bináris rendszerben. Ezzel még Magyarországon egyelőre kevesen próbálkoztak. Azt gondolom, hogy az ötletünknek a recepciója, meg az érdeklődés, ami övezi, az ennek is köszönhető. És azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, viszont biztos, hogy vannak nehézségek, ezeket mi is próbáljuk azonosítani, meg azokat a korlátokat is, hogy meddig mehetünk. Tehát, hogy azt mi biztos, hogy nem fogjuk tudni garantálni, amit egyébként senki nem tud, hogyha valaki leül és elkezd végrendelkezni valótlan dolgokról, és ezt utána letanúzzák, stb., és aztán a hagyatéki tárgyaláson ez előkerül, azt ugyanúgy mindenki széttárja a karját, akár mi készítjük el majd a végrendeltét, akár egy ügyvédhez megy be. De például az biztos, hogy meg tudjuk előzni, amire például a hazai joggyakorlat, vagy hát a jogtörténelemben volt már példa, hogy mondjuk egy ügyvéd úgy írta alá, vagy megírta, valaki bement, megíratta egy ügyvéddel a végrendeltét, az ügyvéd letanúzta, viszont nem töltették fel a tanúkénti minőségét, ez ilyen tipikus iskola példája, és akkor az egyik tanú hiányzott a végrendeltről, annak ellenére, hogy szakember készítette, ez világos, hogy figyelmetlenség is lehet, vagy tapasztalatlanság akármi, de ezeket például biztos ki tudjuk zárni.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Műsorunk folytatásában Parti Tamással és Badinszky Áronnal készített interjú harmadik részét hallhatják, a végintézkedés digitalizációjának lehetőségeit kutató ELTÉS projektről.
A nyelv az egy nagyon sajátos és képlékeny dolog. A jogi nyelv is, tehát a jogi nyelvezet is a nyelvben gyökerezik, és tehát általában talán a polgári jog területére még inkább jellemző, a büntetőjog területé kevésbé, hogy ugyanannak a problémának többféle megközelítése is van, és többféle jó megoldása is van. Ezért jogrendszert, de főleg a jogi folyamatokat vagy nagyon nehéz leképezni ilyen formális logika alapján, ahogy mondjuk egy ilyen nagy nyelvi modell működik alapvetően, mert ez is nagyon összetett, tehát értsük jól, amit mondok, vagy egyáltalán nem lehet. És ez a helyzet a tartalmi megfelelőségével is a végrendeletnek, tehát a szóhasználat, hangsúlyozom, megint kisnyelvi modellről van szó, tehát olyan szofisztikált megközelítéseket, mint a ChatGPT-től nem várhatunk egy magyar nyelven idomított modelltől, tehát amikor magyar nyelvi forrásokat használ föl tanulási bázisként.
De például mit csinálni? Tehát azt mondja a végrendeletben valaki a mesterséges intelligencia közben jöttével, hogy neked a félház coki, és akkor ezt nem fogja tudni, hogy ez micsoda, vagy milyen?
Nem, lehet, hogy nem ismeri fel a szót. Tehát, nem tudásról van szó, hanem statisztikai nyelvi elemzésről. Ha van példa erre a szóhasználatra a tanulóadatbázisban, akkor ki fogja köpni, hogy ezt általában így szokták használni.
De ott van az általában kifejezés.
Mert ez mindig egy statisztikai átlag, tehát ezért mondom, hogy egy óriási tévedés az, hogy intelligenciaként viszonyulunk ehhez az alkalmazáshoz. És ezért mondom a titkárnő példáját. Van egy titkárnőnk, legyek orvos, mérnök, fizikus vagy jogász. Van egy titkárnőm, ez egy nagy nyelvi modell, egy neurális háló, ami gépi tanulás, mély gépi tanulás, egy kis adattudomány és egy úgynevezett big data, tehát egy irdatlan adatbázis, amin ez a gép tanul. Ez az EMI, amit EMI-nek nevezünk, ami nem intelligencia. És ez a titkárnő, ez alkalmas arra, hogy ránézzen arra az adatbázisra, amin betanítottuk, és ebből az adatbázisból egy koncentrált információt, tehát nem tudást, hanem információt rakjon elém, ahhoz, hogy tovább gondoljam. Erre mondtam azt, hogy a laikus számára ez az információ sok esetben bőven több, amit ő tud a területről, tehát ez segíteni fog neki, hogy megközelítse a témát. De ahhoz, hogy ez igazán jó legyen, ahhoz csak egy kicsi kellék az egy végrendeletnél, hogy a formai szabályoknak nem fog elhasalni rögtön a formai szabályokon. De az, hogy egy végrendelet érvényesül-e vagy sem, az a tartalmán múlik. A tartalom pedig nagyon sokféleképpen megközelíthető, és a végrendeleteknél pedig nagyon speciális is. Tehát a végrendeletben biztos, hogy nem lesz jó nekem az, mint amit mindenki szeret, mert a végrendeletben ezt...
Azt kell legyen, amit én szeretem.
Közel 30 éves tapasztalat alapján azt tudom mondani, hogy a végrendeletben ez soha nincs így.
Badinszky Áron említette azt, hogy ha valaki egy korábban a végrendeletből kizárt ember javára szeretne végrendelkezni, akkor azt elméletileg a mesterséges intelligenciának látni kellene. De honnan látja? Látja az előző, akár végtelen számú végrendeletet is? Csak akkor, hogyha azt megmutatják neki.
Ez most, hogyha konkrétan a projektre nézem, ez most egy olyan fejlesztési kérdés, ami azért nem szeretnék semmit mondani, mert még mi is dolgozunk rajta.
Tehát ez egy kérdés.
Ennek a metodikáján. Csak ha röviden előtte, mielőtt válaszolok, visszautalhatok a titkárnős hasonlatra. Nekem az azért tetszik nagyon, mert abszolút egyetértek azzal, ami elhangzik. Azért én mindig a mesterséges intelligenciát úgy szoktam elmagyarázni mindenkinek, hogy gondoljunk egy csomó adatot, van egy algoritmus, ami ezt az adatot bedobjuk, és egy olyan eredmény jön ki, amire sokszor nem is számítunk, mert azt látjuk, ugye a neurális hálók már elhangzottak, azoknak a működése átláthatatlan nem egy ember számára, tehát hogy szerkezetileg igen, meg hogy mi annak a működése elve, de hogy az ott pontosan az információk, a döntési súlyok, stb. Most nem akarok ebbe belemenni, hogyan alakulnak, az beláthatatlan. Ez csomó problémához vezet, de hogy azért a mesterséges intelligencia az nem egy ember, aki ott ül és vannak érzelmei, stb. Bár egyébként Japánban például óriási piaca van, az emberi érzelmeket álló mesterséges intelligencia fejlesztésnek, mert annyira előregedett sajnos a társadalom, hogy nincs annyi ápoló a hány idős ember, és nagyon nagy a kereslet arra, hogy olyan mondjuk beszélgető partnereket úgymond gyártsanak.
Philip Dick 60-as években írt Csacska Charlie-ről, aki tudta az emberek érzelmeit, és mindig helyes választ adott.
Igen. És tehát csak a titkárnő hasonlat az, hogy ugye attól, hogy a végrendelet egy nagyon-nagyon egyedi mindenkinek a saját szóhasználatával, saját intim viszonyával, mondjuk a rokonaival kapcsolatban, most úgy értem, hogy bensőséges, és ez visszatükröződik a végrendeletbe, az nem jelenti azt, hogyha valaki mondjuk bemegy egy ügyvédirodába, és elkezd erről beszélni mondjuk az ügyvédnek, aki mondjuk segítségül kéri valamelyik ügyvédjelöltet, vagy akár a titkárnőt arra, hogy akkor segítsen leírni, utána leírja a titkárnő, akár a saját szóhasználatával, mert most vannak olyan elemek, amit kifejezetten az ügyfél azt mondta, hogy ez így legyen benne, de hogyha nincsenek megkötései, akkor leírja. A titkárnő az egy bizonyos a saját szókészletét, a saját fordulatait, ha úgy tetszik, fogja alkalmazni, aztán azt felolvassák az ügyfélnek, és az ügyfélnek azt mondja, hogy hát igen, ez tulajdonképpen tükrözi az akaratomat, lehet, hogy nem úgy írták le, ahogy nekem én írtam volna egyedül, de biztos vagyok benne, hogy ez egy jó végrendelet, mert ügyvéd úrnál vagyok. Na és ez az, amit mi megcéloztunk. Tehát, hogy 100%-ig egyetértek a végrendelet tartalmi, tehát a végrendelet tartalmával kapcsolatos fontosságával, és azzal, hogy a végrendeletnek a megdőlése, vagy a végrehajtása az ezektől függ nagyban, de hogy mi nem azt ígérjük, meg nem azt próbáljuk elérni, hogy egy olyan alkalmazást fejleszünk, aki 100% egyedi minden embert, gondolatát, érzelmét, 40-80-100 éves élet tapasztalatát bele tudja önteni egy végrendelet formájában, hanem azt vállaljuk, hogy mi tudunk majd olyan végrendeletet írni, ami alakilag tuti, hogy nem dől meg, ami már egyébként előrelépés ahhoz, hogyha valaki mondjuk házilag rosszul ír meg egy végrendeletet. Tudunk alapvető tartalmi ellentmondásokat majd kiszűrni. Az ember nem kötelező, hogy azt aztán tényleg felhasználja. Mi olyat fogunk előállítani, amire mi azt mondjuk, hogy igen, ezt nyugodtan használd, mert ez működni fog. És mi azt is hozzá tesszük, hogy azért egy végrendelet, különösen a mai világban, az nem feltétlenül 85 vagy 90 vagy x évesen kell megírni, hanem ahogy az ember ugye gyarapodék lesz, családja lesznek, szerettei. Ugye nagyon tetszik, hogy a közjegyzői kamara évente mindig, amikor erről van szó, mindig megemlíti, hogy sokan nem tudják, hogy az élettársaknak az öröklése, jó, hogyha szerintem most is elhangzik, az nem valósul meg törvény alapján, ahhoz végrendeletet kell írni, hogy élettársak örökölhessenek, már a klasszikus értelemben vett élettársak, nem a bejegyzett élettársak kapcsolatában. De táfoljon meg, hogyha rosszul
mondom. Kétféle élettársat ismer a magyar jó. Az egyik a úgynevezett regisztrált élettárs, és a nyilvántartásba bejegyzett élettárs. A regisztrált élettársak azok az azonos nemű élettársak, akik tulajdonképpen egy jegyzőnél, illetve az anyakönyvvezetőnél regisztráltatják magukat, ott öröklési, és tehát vagyonjogi és öröklési kapcsolat is keletkezik köztük. De az élettársaknak a nagyobb, tehát egy másik halmaza, ők a közjegyzői nyilvántartásba jegyeztetik be magukat, vagy közjegyzői nyilvántartásba való bejegyzés nélkül is élettársak. Ott nincsen sem vagyonjogi, ennek megfelelően öröklési kapcsolat sem. Tehát ott, ha nincsen végrendelet, akkor ők nem örökölnek egymás után. Tehát ezért mondom, hogy a végrendelkezés az jól lehet a polgári törvénykönyvön belül egy jól azonosítható terület. És hogyha azt nézzük, hogy mitől érvényes egy végrendelet, kell-e rátanul, nem kell-e rátanul, sajátkezőleg írjuk, nem sajátkezőleg, a szóban tehetek-e végrendeletet, ezek a szabályok viszonylag egyszerűek. De a végrendeletnek a működése, illetve a végrendelkezés az egy teljesen más terület. Tehát ez sok minden máson múlik. Például szóba került a kitagadás. A kitagadásnál van egy olyan lehetőség, hogy illetve az érdemtelenségnél, ami összefügg a kitagadásnál, hogy megbocsátotta örökhagyó.
Jó útra tért a gyermek.
Bármi is legyen a háttérben, végsősorban emberek vagyunk, és mint emberek nagyon ellentmondásosak. És ez az ellentmondásosság a velejéig kijön a végrendeletekben és a végrendeletek érvényesülésében.
Csinálhatjuk azt, hogy amikor kész, akkor megnézzük a működését, és megint beszélünk róla?
Lehetséges? Én nagyon nyitott vagyok
rá. Gáron, Parti Tamás?
Nagyon szívesen. Én is a téma lelkes figyelemmel kísérője vagyok, és mint kísérletező elem is részt veszek ebben a kisebb csoportban, amit az elején is említettem.
Köszönöm igen, szépen. És bocsánat, csak annyit még szabad megjegyeznem, hogy aki közben is nyomon szeretné követni a projektnek az alakulását, van egy Facebook oldalunk, Will Projekt, ugye a Will ezenek az alkalmazása, W-vel Will Projekt, megtalálható a Facebookon, ott fogjuk tudni, hogy ott fogjuk közreadni azokat a nyilvános dolgokat, hogy hogyan haladtunk előre, hogyha valaki érdeklődik, és nagyon nagy örömmel nézek elébe annak, hogy újra beszéljünk erre.
Köszönöm szépen, az elmúlt több mint fél órában Badinszky Áron az Állam és Jogtudományi Kar PhD hallgatója és Parti Tamás a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettese, a Kamara Közjegyzői Intézet Adatkutató Alintézetének vezetője volt a vendégünk.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.